A mostani része rendkívül különleges rész lesz, melyben beszélgetni fogok Szabados Ágival. Szia!
Hello Zoli, sziasztok!
Különleges témánk lesz, mikor is találkozni fog az olvasás, illetve a társasjátékozás. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! Én Zoli vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Szabados Ágiról többen tudhatjátok, hogy olvasás népszerűsítéssel foglalkozik. Honnan jött ez? Mi az az inspiráció? Mesélsz erről, kérlek?
Igen, az olvasáshoz fűződő szenvedélyem az, általában azt szoktam mondani, hogy így a Harry Potterrel kezdődik. Uh-huh. Mert hogy én azért versenytáncoltam, szóval nekem azért a pici gyerekkorom az inkább azzal telt, hogy jártuk a különböző sportcsarnokokat és a táncversenyeket édesanyámmal, meg hát a csapatommal. Nekem későbbre tevődik ez. 12 éves voltam, amikor megjelent a Harry Potter első része, a szereplők benne 12 évesek. Szerintem ez nagyon fontos volt akkor, és gyakorlatilag már mint 20 éve. De hogy nekem az volt egy akkora nagy flow élmény, ami megmutatta, hogy milyen fantasztikus dolog olvasni, hogy milyen érdekes, amikor a fantáziát kell, hogy milyen izgalmas, hogy ez az utolsó terület, ahol a fantáziánkra igazán szükség van. Hogy tényleg a mozi készen ad mindent, az olvasásban nem ez van, és hogy utána nekem tényleg a kötelező olvasmányokat is könnyebb volt átvészelni. Tehát megvan a kép, hogy a mondjuk nekem tetszett a vörös és fekete, ugye kérdés, hogy azért tetszett ezt Stendhaltól a kötelező olvasmányként, mert hogy a Harry Potter után voltam, de megvan, hogy éjszaka fönnmaradtam és foglalkoztatott. Uh-huh. Tehát, hogy az volt tényleg a kapudrog, ami megmutatta, hogy lehet, hogy vannak nehezebb könyvek, tehát azért egy Jókaival szerintem máig baromi nehéz megküzdeni egy felnőtt embernek is, uh-huh. De hogy ha ezeket átvészeled, azért vannak olyan olvasmányok, amik meg elképesztő nagy, nagyon-nagyon-nagyon nagy olvasmányélmények. Uh-huh. Úgyhogy nekem onnan indult. Aztán híradós lettem. És hát ezek sok-sok busz utazást jelentett az RTL-ben, mert hogy ez kint van ott a kampón a környéken, hogyha valaki Pesti talán tudja. Tehát ezek legalább 30-40 perces busz utak, és hát mindig vittem magammal a könyvemet, és olvastam, és tudod, rendszeresen azt mondták, hogy de jó neked, hogy van időt erre, hogy olvasol. Aha. És akkor így elkezdett motoszkálni a fejemben a gondolat, hogy milyen jó lenne egy picit példát mutatni, egy picit megmutatni azt, hogy mi amúgy a hobbim meg a szenvedélyem. Uh-huh. És éppen akkor ment az Ice Bucket Challenge és társai, uh-huh. Nagyon menő volt a Facebookon mindenféle kihívás, és akkor jött az ötlet, hogy na jó, hát akkor csinálok egy kihívást, ami egy olvasós kihívás, uh-huh. Éppen egyébként december volt, úgyhogy mondom, nagyon jó, mert januárban indulunk, és ha már 12 hónap, akkor legyen 12 könyv, szerintem uh-huh. Havi egy könyvet elolvasni, kiskutya, nagykutya, kisgyerek, nagygyerek, munka, minden uh-huh. Mellett meg lehet.
Szándékkérdése.
Így van, tehát tényleg mindenkinek arra van ide, mire szeretné, hogy legyen. És akkor így indult el, hogy legyen ez egy kihívás. Én azt gondoltam tényleg, hogy csak a barátaim, néhány ismerő csatlakozik. Nyilvánvalóan az RTL híradóban dolgoztam már akkor is, szóval azért gondoltam, hogy rátalál egy-két idegen is, de nem gondoltam, hogy ebből az lesz, ami most 5 évvel később van, hogy van egy könyvesboltom, van egy könyvkiadóm, gyakorlatilag egy társas játékon is együtt dolgozunk, ami a könyvekkel is kapcsolatos, bocs a spoilerért, szerintem már úgy tudják, de hogy itt tényleg egy hivatás lett abból, ami szenvedély és misszió, és gyakorlatilag hobbi volt. Úgyhogy így indult példamutatásként, egy ilyen játékként indult el, de tényleg.
Keveset olvasunk? Nagy átlagban a népességre nézve.
Ez nagyon, nagyon izgalmas kérdés, mert hogy itt nagyon érvényesül a buborék jelenség. Én a környezetemben csak olvasó emberekkel találkozom, de komolyan. Vagy mindenki azt mondja, hogy ja, amúgy olvasok, most éppen nem volt időm az elmúlt egy-két hónapban, de sokat olvasok, tehát lehet, hogy már csak nekem ezt mondja mindenki, de alapvetően persze, a statisztika szerint 10%-ot sem feltétlenül éri el a lakosságnak az az aránya, a legutóbbi statisztika alapján, akik olvasó emberek. De én azt gondolom, hogy amúgy olvasunk. Csak lehet, hogy egy csomó ember mondjuk híreket olvas, böngész mindenféle internetes oldalt, vagy nem feltétlen könyvet olvas, de keveset, hát ez tény. Viszont én azt látom, hiszen ezen dolgozom, hogy egyre többen olvasnak, és ami igazán fontos szerintem, hogy a social médiában azért van egy nagyon erős olyan irány, hogy olvasni trendi és szexi, és megmutatják. Egyébként akár a 20 évesek is. Tehát, hogy nőnek ki a...
Egyetettem.
Hogy mondják, bookstagrammerek. Úristen, milyen szó. Nem tudom, létezik-e ilyen. De hogy tényleg azok, akik tényleg az Instagram adagot arra építik, hogy könyveket ajánlanak, mutatnak, azért ez tök jó, hogy egyre több ilyen van. Sőt, ami igazán nekem így melengeti a szívemet, hogy ugye nincs időm olvasni kihívásban, most már ugye az 5. év, hogy együtt tapossuk ezt a dolgot, és 5. éve olvasunk együtt. 3 éve viszont könyvklubunk is van, ami azt jelenti, hogy a téma mellett én minden hónapban egy könyvet mondok, hogy na, most ezt olvassuk, srácok, nem kötelező, akinek van kedve, és attól lesz...
Csatlakozik, nem.
Igen, aki csatlakozik, aki, igen, aki nem, nem. És attól lesz könyvklub, hogy a hónap végén én, hát nem túl izgi vizuálisan, de bejelentkezem élőben a csoportba, ugye most már közel 40 ezeren vannak benne, és aki akar, az ott van, fölírja, számít rám, hogy minden hónap utolsó vasárnap estéje, és kibeszéljük úgy a könyvet, hogy ők kommentelnek. Egyébként most nagyon vicces, mert egy kiadvány kedvéért pont visszanéztem az első ilyet, 3 évvel ezelőtt volt, és akkor úgy kezdem, hogy hú, hát nem tudom, hogy fog ez működni. Kicsit izgulok, na most 40 ilyen kibeszélünk volt már, és fantasztikusan működik. Tehát az, hogy ott vannak, és készülnek, és több százan leülnek, és kommentelnek, és hallgatják, aztán visszanézik, imádom, tényleg nagyon élvezem. Olyan, mintha találkoznánk, csak hát amúgy nem találkozunk, csak az online térben. Viszont azt akartam ezzel a gondolatomat lezárni, hogy... egyre több kis könyvklub születik ebből. Tehát, hogy az emberek rákapnak, és azt csinálják, hogy a barátaikkal, a munkatársaikkal, a nem tudom, anyósával, meg a testvérével, és ez annyira király szerintem, hogy így nőnek tényleg ki ezek a könyvklubok, és nagyon sok ilyen visszajelzést kapok, hogy vagy a közös könyvet, amit mi is olvasunk a Niokban, azt olvassák, vagy teljesen mást, tök mindegy, a lényeg szerintem, hogy olvassunk, és az is mindegy, hogy mit, csak olvassunk.
Nagyon könnyű csatlakoznom sok fronton, például a buborék képződésen, és azt tapasztaltam, hogy hát mindenki játszik, mert nyilván körülöttem mindenki társasjátékos ember, és nagyon szépen rímerel a társasjáték műfaja, hogy egy csodálatos dolognak tartom, és mi is így indítottuk a Facebook csoportot, meg a YouTube csatornát, és hogyha csatlakoznak 100-an, szuper, aztán kiderült, hogy sokakat érdekel, és nagyon jó közösségteremtő ereje van ezek szerint az olvasásnak is, meg a társasjátékoknak is. Gyakran kapom ezt a klasszikus kérdést, hogy te társasjátékokkal foglalkozol, mi a kedvenc játékod? Szokták megkérdezni, hogy mi a kedvenc könyved?
Ó, persze. Tényleg a leggyakrabban feltett kérdés. Nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sokáig rávágtam. És azt vettem észre, hogy ettől nagyon sok elkezdték olvasni, és ez nem is biztos, hogy jót tesz a könyvnek. Tehát érted, amikor túl nagy hype van egy könyv körül, akkor már máshogy olvasod a könyvet, és nagyon sokat vársz tőle, és nem biztos, hogy ez jó dolog. Úgyhogy azóta mindig próbálok mást mondani, vagy így megkerülni erre a választ, vagy azt mondom, hogy igen, van mondjuk 5 kedvencem, és akkor a Harry Potter, az utolsó és holdvilág, a kisherceg, ami nem gyerekkönyv, és itt sorolhatnám tovább, vagy szerzőket, úgyhogy nehéz így egyet kiemelni, de látok egy Márai könyvet előtted, Márainak az igazia is szerintem egy fantasztikus könyv, úgyhogy nagyon sok kedvencem van, és az igazán nagy élmény az, amikor mondjuk így olvasok napi szinten, és rátalálok ma egy kedvencre, és nem azt mondom, hogy ja, amúgy 20 éves koromban az utolsó és holdvilág lett a kedvenc könyvem, és máig az, hanem hogy jönnek újabb és újabb kedvencek.
A videó ötletét is igazából ez adta, hogy adott két csodálatos hobbi, és nézzük meg, hogy van-e találkozás, van-e keresztmetszet. Nézzünk meg olyan könyveket, amiben van szó játékról, és nézzünk meg olyan társas játékokat, ami alapvetően könyvkultúrából inspirálódik, és valamilyen módon csatlakozik hozzá. Tudsz olyan könyvet, ami játékos, vagy játékokkal foglalkozik, vagy játék van benne?
Ugye mondtad előre, hogy szeretnéd, hogyha ezekről beszélnénk, ezért nyilvánvalóan kicsit utánéztem és átgondoltam, és képzeld el, arra jutottam, hogy egyébként, bár itt van egy nagyszerű könyvetek, ami a Kovács Kriszt és a Nyári Krisztiánnak a közös könyve, a játékok és szerelmek, ami érint kimondott társasokat. De egyébként képzeljétek el, hogy alig van olyan könyv, vagy olyan regény, amiben kimondottan társasjátékozás van, vagy csak nem találtam meg, és nem olvastam még ilyet. Viszont amit észrevettem, hogy amúgy a sakk, meg a kockajáték, meg a kártyajáték, az viszont meg rengeteg könyvben van, és rengeteg akár korábbi írónak is adott muníciót. Szerintem ezt nagyon nem kell magyarázni, mert tényleg Kosztolanyitól elkezdve gyakorlatilag Márain át rengetegen a kártyajáték és a játék mint szenvedély kapcsolatát, azért nyilván ez volt egy fontos motívumuk, de a sakk például nagyon izgalmas, hogyha nem tudom mennyire keverjen bele a sakkot, az mennyire számít nálad úgy játéknak.
Társasjáték.
Társasjáték abszolút. Gyakorlatilag az is, és az, ha belegondolsz, például a Harry Potternek az első részében, a bölcsekköve végén saját maguk...
Varázslósakkot játszanak.
Vagy ott van például a vezércsel, amit most mindenki akár a Netflixen is néz. Ugye ott is kimondottan egy sakkozóról van szó. Úgyhogy nagyon sok ilyet találtam, ami sakk és kártya és kockajáték. Viszont olyat, amiben társasjátékoznak, képzeltetek nem annyira.
Szerintem azért, mert nagyon fiatal műfaj a modern társasjáték. Tehát egyszerűen nem volt még ideje szerves részének lenni a popkultúrának. Pont ezzel dolgozunk, amit játszunk vlogként, hogy beszélnek róla, legyen hétköznapi jelenség, ne legyen olyan kitett ünnep, hogy mi karácsonykor társasjátékozunk. Ez olyan, mint hogy én karácsonykor szoktam elolvasni egy könyvet.
Igen, tehát egyébként ez egy nagyon jó kapcsolódás, és amikor gondolkodtam azon, hogy nekem amúgy a társasjátékozás mit jelent, valójában én is az a tábor voltam, mert most már egyre jobban bekúszik a mindennapjaimba, és remélem ezután meg aztán végképp így lesz, a közös munkánknak köszönhetően is. De hogy tényleg nekem arról, ha azt mondod, hogy társasjáték, akkor karácsony, együtt a család, ott van a két öcsém, és alig várjuk, hogy együtt társasjátékozzunk. És hogy mondjuk ez viszont nyilván a te munkád szempontjából nem biztos, hogy pozitív, de közben meg az, mert végül is a család összejön, és akkor az első, hogy társasjátékozzanak. De nekem például az öcsém és a barátnője hatalmas társasjátékosok, de hogy ők kb. Képesek akár minden este is társasozni, úgyhogy ők az én igazi motivátoraim, ők a te igazi nagy padaványaid. Úgyhogy egyébként nagyon vágyom rá, hogy többet játszak. Meg most már egyre több olyan ember van a környezetemben, aki egyébként biztos a ti munkátok eredménye is, hogy rendszeresen összegyűlnek és társasoznak. Úgyhogy látom ezt, hogy ez így feljövőben van. Szerintem tényleg az olvasás meg a társasjátékozás így is összeéri.
Lehet, hogy blaszfémia ilyet mondani, de merek bátorkodni egy olyan kijelentéssel élni, hogy interaktivitás tekintetében bizonyos szempontból rokon műfaj az olvasás meg a társasjáték, mert mind a kettő nagy interakcióval dolgozik. Említetted korábban, hogy amikor olvasok, bennem születik meg, tehát kellek az olvasás élmény megszületéséhez, hogy a játék esetében is kell a játékos ahhoz, hogy maga a játék életre keljen. Tehát beszél hozzám és csatlakozom hozzá, és ennek különféle ilyen-olyan területei vannak. Nagyon fiatal műfaj a társasjáték, de idekeztem egy-két megközelítéssel szolgálni, ami esetleg adhat alapot, hogy már vannak kezdemények, vannak próbálkozások, nézzük meg ezt a két világot, hogy tud ötvöződni. Van egy kettő gyerekkönyv. Nekünk egy 4 éves kisfiunk van, Csabi, akinek vannak mindenféle ilyen kis olvasmányai, ami játékos könyvek, ez a lapoz ide, csúsztasd, húzd ide-oda, tehát nagy interaktivitással dolgozom, mert önmagában a kép nem elég, az, hogy hatással lehessek a dolgokra, az már mindenképpen társasjátékos történet. Nagyon szeretem a Pötty könyvet, illetve az ebből inspirálódott Lovagi Újtornát, Lencse Máté és Eszi József munkája az interakcióval rendelkező könyvek, amit tulajdonképpen társasjáték, könyv, magaddal tudod vinni, de ezek mind nagyon, nagyon modern, pár éven belül elkészült munkák, és szerintem abszolút izgalmas és potens az a gondolat, hogy adott két csodálatos műfaj, és nézzük meg, hogyha ezek találkoznak, akkor pontosan, hogy milyen interakcióba tudnak lépni egymással. Ha jobban belegondoltok, biztos ti is találkoztatok már, például kalandjáték kockázat könyvekkel. Hát itt nem domborul a szép irodalmi jelleg, tehát hogy sok minden elmondható ilyen Livingstone munkásságáról, de azt, hogy hát ugye márai sándori mélységekben merészkednénk, az nem feltétlen, itt is elsősorban a lapoz ide, lapoz oda, a 10 ujjas könyveknek is szoktam hívni őket, amikor nem akarok ellapozni. Ja. És tehát amikor úgy, és ha időn tesz, akkor menjek 89-re. Várjál!
Egyébként te olvastál ilyenek egy gyerekkorodban?
Rengeteget.
Mert nekem sokat. Ez például teljesen kimaradt, és én képzeld el, ezt a dolgot úgy ismertem meg most, hogy van olyan könyvkiadó, aki ifjúsági regényként most ezt újra elővette. Tehát most megint vannak ilyenek. Van egy Lidér Szerdanyomában című könyv, nálunk is a boltban, és szoktam ajánlgatni gyerekeknek, akár olyanoknak, tudod, ilyen 10 pár éves, aki nem annyira olvas, vagy fiú, hogy próbálkozom meg ezzel.
Abszolút.
Úgyhogy ez most megint úgy néz ki, hogy előtérbe kerül.
Igen, szerintem nagyon fontos, hogy a társasjátékok esetében az olvasás esetében is, hogy a kell az egy nagyon nehéz szó. Tehát az olvasnod kell, szerintem nagyon kontraproduktív, személyes élmény. Nekem Jókai Mórral megnyomtál egy gombot, nekem nagyon fájt a kőszív ember fiai. Tehát amikor még mindig ezen az oldalon tartok, hát lapoz, már is abból van, vagy 500. Tehát picit, mint amikor Victor Hugo Nyomorultakját olvastam, ott címszereplőnek éreztem magam az olvasás közben. Végtelen, tehát mint hogy a leütésszámot díjazta volna a kiadó. Tehát ez a hosszabb a könyv, akkor több pénzt kap a szerző. Van olyan könyv, amit nem szeretsz? Provokatív kérdés.
Persze, szerintem mindenkinek van, de én nagyon óvatos próbálok lenni, mert nem vagyok kritikus, nem vagyok irodalmár. Én nem is szeretem, amikor van ez a moly.hu nevű oldal, amikor így szétszedik és személyeskednek egy-egy könyvet, mert én azt gondolom, az empátia nagyon fontos. Volt nem olyan régen például egy nagyon-nagyon jó példa erre. Én elolvastam a Sarah Crossan Darásfészek című könyvet, elképesztően megszólított, nagyon-nagyon tetszett, tényleg ilyen hatalmas flow-ban olvastam, leültem délután este, ameddig véget nem ért a könyv, még nem álltam föl. És persze nagy szenvedéllyel, lelkesedéssel, ahogy szoktam, kiírtam róla az ajánlomat, vagy a véleményemet, és utána nagyon sokan elkezdték olvasni, és volt, aki azt írta vissza, nem is, a moly.hu-n már az olvasás után láttam, hogy nagyon le van pontozva, mert azt láttam, hogy írták, hogy jó, de idegesítő a főszereplő, úristen, ez a nő, öngyilkos lettem volna, hogyha a pasi helyébe vagyok, mert ez egy szerelmi kapcsolatról is szól. És azon gondolkodtam közben, hogy mennyire érdekes, hogy az empátia mennyire kell az olvasáshoz. Tehát, hogy azért nem ugyanaz, hogy nem tetszik neked egy szereplőnek a viselkedése a könyvben, nincs egyenlőséggel, hogy rossz a könyv. Tehát, hogy azért érted, mire gondolok, hogy azért sokkal több empátia kell szerintem ahhoz, hogy jó szemüvegen keresztül olvas. Tök más az, hogy rosszul van megírva egy könyv, vagy jól van megírva egy könyv. Hozzáteszem, hogy ahhoz azért nagyon sokat kell olvasni, meg azért valamennyire szerintem szakmailag képbe kell lenni, hogy el tud dönteni, hogy most jól van megírva, vagy nem. Ugye most ez kidönti el. De maga az, hogy történet, tetszik, nem tetszik, jó vagy nem jó, most azért húzod le, mert szerinted gyenge a könyv, vagy azért húzod le, mert rohadt idegesítő a főszereplő. És itt kicsit ezt éreztem, hogy ez történik ezzel a könyvvel, úgyhogy nem volt túl igazságos ez a kritika. Tehát, ahogy indultam, azt akartam csak ebből kihozni, hogy én azért nagyon vigyázok azzal, hogyha nem tetszik egy könyv, akkor most nem kezdem el lehúzni. Történt ez például a Matthew McConaughey könyvével és a Zöld lámpával. Olvastam egy csomó olyan visszajelzést, hogy úristen, milyen rossz és milyen kár, hogy a pénzét valaki erre költi. Azért óvatosan bánnék ezzel, rengeteg ember megkapta karácsonyra, rengeteg olyan ember olvasta azt a könyvet, aki nem biztos, hogy olvasó, de a filmek iránti szeretete miatt kíváncsi volt a Matthew McConaughey életrajzára vagy életére. És a helyén kezelve azt a könyvet, az egy fantasztikus könyv. Tehát szerintem azért nagyon-nagyon vigyázni kell azzal, hogy ki mit kritizál és milyen jogom. Úgyhogy én, ha nem teszik a könyv, nem olvasom végig, félreteszem.
Nagyon könnyű csatlakoznom, mert beszéltünk az interaktivitásról, hogy a társasjátékok esetében is, ha azt mondom egy játékra, hogy ez szar, bocsánat, tehát
igen.
Nem jó. Akkor, és van valaki, akinek nagyon nagy örömet okozott az a bizonyos alkotás, ez az interakcióval rendelkező történet, akkor nagyon nehéz szétválasztani, hogy magát a művet, vagy az élményt minősítem.
Pontosan.
És azt mondom, hogy nem tudom, Molda vagy egy magyar atomi, hát az egy trágya. Hát nekem tetszett. Tehát most hogy válasszam ezt szét? Úgyhogy nagyon könnyű csatlakoznom, hogy igazából olyan, hogy a rossz könyv, mivel ez egy interaktív, szubjektív műfaj, nagyon nehéz. Említetted korábban, hogy olvassunk mindent.
Igen. És ez szerintem ezzel függ össze, hogy én nagyon-nagyon nem szeretem a sznobériát, az a tényleg a hidegrázt tőle, és nagyon nem szeretem, amikor valaki egy könyvről, vagy egy íróról, vagy bármiről úgy beszél, hogy csak zsebkendővel mer hozzáérni, mert szerintem pont az ilyenek tartják távol egyébként az olvasókat az olvasástól. Tehát azt látom, hogy ugye az iskolában megijedünk, meg kötelező, meg bizonyos szerzők, meg úristen irodalom, meg jön az a két szó, tudod, szép irodalom és kortárs. Na ez a két szó, amitől igazából így az emberek, köszönöm szépen, nem akarok olvasni, és nem értik meg, hogy valójában meg ott az iskolában gyakorlatilag így elindulnak más irányba, hogy inkább más irányú szórakozást keresnek. Miközben az olvasás, amellett, hogy fejlesztés, tudjuk jól, akik olvasunk, hogy milyen sok minden előnye van, vagy sok előnye van, egy fantasztikus szórakozás, és sokkal többet tud adni, mint egy Netflix sorozat. És ma, ha már Netflix, pontosan a Netflix-szel kell versenyeznünk, és nem azzal, hogy most szép irodalmat olvasol, vagy lektőrt olvasol, hanem hogy olvas. Én ezt vallom, nem biztos, hogy ez mindenkinek tetszik, de azt gondolom, hogy pont ezzel a hozzáállással, meg azzal, hogy kimerem mondani, hogy nem csak, tényleg direkt nem akarok szerzőt mondani, de nem csak mondjuk kortárs szép irodalmat, a nagyon magas szép irodalmat kell olvasni, lehet azt is, kell azt is, érdemes azt is olvasni, sőt egyébként, hogyha valaki követi, hogy miket olvasok, azért én szerintem nem csak és kizárólag lektőrt és ponyvát olvasok, de hogy pont ezt tartja távol az olvasókat, és attól lesz egyébként talán egy ilyen könnyebben bejönnek, akár hozzám a könyvesboltba, akár a NIOC-ba, ha rájönnek, hogy ez nem a sznoboskodásról szól, nem tudok mást mondani, hanem tök átlag emberek vagyunk, és ugyanúgy értjük azokat, amiket olvasunk, vagy nem értjük, de akkor megbeszéljük, hogy nem értjük. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy mindegy, mit olvasunk. Ha rám hallgatsz, akkor én azért ajánlgatok, meg elmondom, hogy szerintem mi az a szint, de semmi baj azzal, hogyha valaki olyat olvas, ami mondjuk a nagy átlag szerint például nem elég jó minőségű, szerintem.
Ugyanis társasjátékok esetében is vannak fantasztikus játékok, és vannak fantasztikus játékosok, és van úgy, hogy van találkozás, és van úgy, hogy nincs. Tehát elképzelhető, hogy van egy nagyon felkapott mestermű, egy olyan irodalmi műremek, amitől a szakma, te jóságos ég, ez az alfája, omega, ez a Hagia Sophia összefoglal mindent, és hogy ez egy remek mű, és úgy nem értem, nem találtam állítmányt a mondatban, és nem szól hozzám az adott könyv. Szerintem ilyen van, mert ahogy tapasztaltam, nagyon sok és nagyon sok féle könyv van. Tehát van kolléga, aki a komolyabb felnőtt irodalmát egy nagyon absztrakt Mrozsek drámával kezdte el, és nem talált fogást rajta. És mondtam, hogy ez fantasztikus, ez nem a műhibája, nem a te hibád, most jelen pillanatban még nem volt találkozásod.
Tudod, mi az izgalmas, hogy azt fogalmaztam meg nem is olyan régen magamnak, hogy szerintem én ráadásul nem az alapján kategorizálok, hogy milyen műfaj, vagy szép irodalom, vagy nem szép, hanem hogy...
Csúnya irodalom.
Hanem, hogy milyen a történet. Engem az érdekel. És amúgy itt van egy nagyon-nagyon szoros kapcsolódás a társasjátékokhoz, mert szerintem az a közös a társasjátékozásban és az olvasásban, hogy mind történetről szól. Az is egy történet, hogy leülünk, összeülünk 5-6-an, van egy története egy csomó társasjátéknak, de az is egy történet, hogy dobok a kockával, és mi történik velem, hogy hova lépek, hogy mikor esek ki. Már ha kiesős játék, ugye? De hogy ez a közös szerintem egyébként az olvasásban, meg a társasjátékozásban a történet. És hogy szerintem mi mindannyian vágyunk a történetekre. Azért kapcsolja be egy csomó ember este a Netflixet, a sorozatot vagy a filmet, mert történetet akar. És én ezért mondom azt, hogy olvasni érdemes, mert a történetben, ha igazán jó, akkor hosszabban is benne vagy. Mert egy könyv többet ad és hosszabban.
A tapasztalatom az, hogy nagyon sokféle olvasó lehet, hiszen nagyon sokféle társasjátékos. Gyakran mást keresünk. Nekem nagy kedvencem volt például Márai Sándortól a Medvetánc, amiben nem nagyon vannak történetek. Tehát a mondatnak a szerkesztése, az íze, ahova kifut, ahogy beszél valamiről, simogatta a lelkem. Tehát ez egy nagyon ilyen lárpulát, egy tóról ír. Elmondja, hogy az a tó milyen mély, milyen halak vannak benne, és hogy a pecázó emberek azok milyen gyakorisággal fognak halat. És nem érdekelt a történet, mert én alapvetően ilyen természetű olvasó vagyok, gyakran nekem a nyelvi lelemények, vagy a játékosság, vagy a Dolák-Sori Róbert könyv, az nagyon szórakoztató, ami nem szól semmiről, effektíven nincs történet. Viszont vannak társasjátékosok, akiknek nagyon fontos a történet. És csodálatos megfigyelni, vagy csodálatos észrevenni, az elmúlt 5-10 évben nagyon komoly igénye lett játékosoknak történetet felfedezni játékokban, és erre felelt a szakma, és egyre több társasjáték veszi alapvetés, hogy meséljen el valamit. Mondja el a játékosnak, hogy te ki vagy, hol vagy, mit csinálsz, miért csinálod. Egy történet részese lehetsz. Konkrétan vannak legacy típusú játékok, ami egy nagy, monumentális történet az egész. Egyszer játszható társasjáték. Döntünk az elején valahogy, mi írjuk a történetet, kapunk bizonyos kereteket, és a játékosok játékról játékra alakíthatják azt a bizonyos történetet, egy világmegmentést, egy kazamata felszámolását, vagy éppen bármit, és nagyon komoly igénye lett a történetmesélés. Vannak társasjátékok, amik tökéletesen absztraktak, semmi nemű történetet nem mesél el, alkatrészekkel, döntésekkel találkozunk, és vannak játékosok, akiknek szerintem ez fontos, de ez gyönyörű, hogy nagyon sokféle mű van. Akár irodalmi, akár társasjátékos tekintetben is. Mindenképpen beszélnék a flow-ról. Hagytad már magad villamoson, vagy buszon?
Persze, sokszor. Mert sokszor az van, hogyha csak pár megáll, akkor elősen veszem a könyvet, pont emiatt, hogy ne az legyen, hogy vagy elfelejtek leszállni, vagy hogy egy ilyen csalódás, hogy már szállhatok is le, és be kell fejeznem a könyvet. Nekem, amióta könyvekkel foglalkozom, és most már azt mondhatom, hogy hivatásom, azóta sokkal többet olvasok, és egyre kevesebbszer, nem tudom, fura ellentmondás van, egyre kevesebbszer van igazi nagy flow élmény. Lehet, hogy nem tudom, túl sok könyv jelenik meg, és túl sokszor nem annyira jó könyvek jelennek meg. Remélem ezen, hogy mi is tudunk változtatni könyvkiadóként.
De annál nagyobb öröm, amikor viszont találsz.
De annál nagyobb öröm, amikor találok egy jót, igen. Az említett darásfészek például nekem akkor olyan élmény volt, hogy annyira megfogott, annyira beleszálltam a történetbe, annyira ott voltam, és annyira jó volt, szerintem jó volt megírva, hogy ez egy ilyen akkora élmény volt, hogy letettem, és elolvastam egy délután alatt, és nagyon nagy flow élmény volt. De ugye nyilván a Harry Potter volt nekem ilyen, jó, ez most úgy hangzik, mert azóta nem lett volna semmi, nem, azért előfordul rendszeresen, meg tudod, hogy miért szeretek olvasni? Azért aki látja, hogy miket csinálok, látja, hogy elég sok mindent párhuzamosan, és ez nyilván sokszor nagyon stresszes, és ezer felé vagyok, és szétszakadok, de nem panaszkodom, mert én csináltam ezt az életemmel, viszont amikor meg tudom teremteni azt, hogy leülök, legyen ez este 11-kor, tegnap este, és azt mondom, hogy évfélig van egy órám, és bekapcsolom a kis párologtatómat, és gyűjtök 3 gyertyát, és nyilvánvalóan a telefon nagyon messze van tőlem, el tudok jutni addig talán a mély olvasásnak van egy ilyen meditációs szintje már, amikor tényleg csak a történettel foglalkozol, és semmi más zavaró tényező nincs. És ezt ma szerintem utálom ezt a kifejezést, de rohanó világunkban, ezt tudják a legnehezebben megteremteni az emberek. És a legtöbb olyan visszajelzést kapom az olvasóktól, hogy basszus, nem tudok figyelni, nem foglal le a könyv, és ez ezért van szerintem túl sok az inger, de hogyha megpróbálja az ember ezt mégis megteremteni, akkor viszont ez tud szinte egy ilyen idegkisimító meditációs valami lenni. Úgyhogy én szerintem talán ezért tudom megőrizni az épp eszemet, és ezáltal viszont a flow élmény is tud jönni, mert csak arra fókuszálsz, ha jó a könyv.
És a modern társasjáték is alapvetően feltételez szándékot a játékos részéről, hogy én nem fogom magam ingyen adni. Vannak szabályaim. What? Elképzelhető, hogy hát hozzá vagyok szokva, hogy nekem most nekem mit kell csinálnom. És effektíve semmit sem kell, lehet. A könyv sem mondja azt, hogy ha nem kapsz vacsorát, amíg nem olvasol el, imádnám. Ezen a könyv címe, hogy nem ebédelhetsz, hogyha nem olvasol el. És a társasjáték azt feltételezi, hogy te most akkor jelen leszel. Te most akkor egy picit odaadod magad a játéknak, és nagyon könnyen alakul ki flow társas játék közben, és egy csomó, hogy felébredek a játék végén. Hogy pontot számoltunk.
És már mégis.
Hú, és hogy én most otthon vagyok, mert megfeledkeztem, mint amikor egy nagyon mély álomban, nagyon tetszett a mély olvasás gondolatod, nem hallottam még korábban, hogy nagyon belefeledkezel. Elfelejtett, hogy hol vagy, és teljes mértékben az adott világban, minden érzékszerveddel, de a maximális jelenléteddel vagy jelen. Nagyon sok társas játékban tapasztalom én is, amikor elkap a flow, és elfelejtem, hogy játszom. Megfeledkezek magamról, és nagyon sokszor keressük ezt a bizonyos tökéletes jelenléti állapotot. Amit nagyon sok ezek szerint olvasmányélmény, és nagyon sok társasjátékos élmény is adhat. Megemlíthetjük még az önismeretet, amikor egy picit közeledsz magadhoz. Gondolom egy csomó olvasmányélmény alapján is tanultál meg magadról valamit, vagy nőttél föl egy bizonyos gondolathoz.
Olyan érdekes, hogy ugye te szinte kizárólag társasjátékos szemmel nézel, mert hogy nekem meg pont azért, mert a társasjáték is önismeret, mert hogy az olvasás csak és kizárólag önismeret. Tehát, hogy minden egyes könyvet azért választasz. Jó, persze van, amikor szórakozásból választasz, vagy munkából, vagy ezt hagyjuk, de hogy gyakorlatilag szerintem pont ez a lényeg, és amikor jönnek hozzám olvasók, hogy mit olvassak, elkezdünk beszélgetni. És ez az önismeretről szól, milyen élethelyzetben van, mire van szüksége, mire vágyik, és gyakorlatilag én azt látom, hogy kis túlzással olvasás egyenlő önismeret. Olyan könyveket fogsz kiválasztani, amire szükséged van, vagy ami árulkodik rólad. Múltkor volt egy egészen érdekes visszajelzés, hogy amúgy mondta nekem egy srác, aki bejött a boltba, hogy az, aki figyeli egyébként, hogy te miket olvasol, az amúgy elég jól tudja, hogy nagyjából mi lehet a fejedben, meg a lelkedben. És egyébként tényleg, tehát tök érdekes, hogy én kiteszem egyébként az életemet ilyen téren. Tehát aki tud a sorok között olvasni, az pontosan tudja, hogy például mibe vagyok, miket élek át, milyen élethelyzetekben vagyok, nyilván nem mindig, de hogy ez tényleg az olvasás, az nettó önismeret.
Amikor bemegy valaki egy társasjátékos boltba, ez az első kérdés a szakeladónak, hogy kérlek, mondja a játékokat, amiket szeretsz, hogy azzal menjünk
és
tovább.
És az róla árulkodik, igen.
Hogy mert neked ajánlok, azt szeretném, hogy neked legyen a következő lépcsőfokod olyan, ami neked szól, vagy esetleg megszólít, mert most ajánlhatom én a kedvencemet. Tehát nekem ez nagyon nehéz kérdés, az Zoli, mi a kedvenc játékod, ez miért információ? Tehát, hogy oké, akkor most tudod, hogy nekem mi a jó, de inkább
azt keresek. Mert árulkodik rólad egyébként, azért kíváncsiak rá, gondolom én. De. Nekem az jut eszembe önismeret és társas, hogy az egy gyerekkoromban mi rettenetesen sokszor összevesztünk, és borítottuk fel a nem tudom milyen társasjátékot a gyerekkorunkban az öcseimmel. Úgyhogy akkor azért voltak ebből feszültségek, tehát árulkodott a versenyszellemünkről, a kapcsolatunkról sok esetben. Úgyhogy ezt is érdekes látni, hogy így felnőttként azért teljesen más jelent társasjátékozni.
Nagyon ismeret a társasjáték, tehát nagyon sokszor foglalkozunk ezzel, hogy a játék helyzetbe hoz, beszél hozzád, döntéseket kínál számodra. Azt mondja, hogy választhatsz így, választhatsz úgy, és ebből adódóan nem tudom, hogy mi lesz. Ez nagyon para. Tehát nagyon sokan, akik félnek társasjátékozni, ettől félnek, hogy picit most akkor gyeplült a lovak közé, nem tudom, hogy mi lesz, kapok egy helyzetet. Vannak játékok, amik transzparensé teszik, hogy rossz válasz, elrontottad. Tönkremész az adott játékba, esetleg ki tudsz esni, akkor valami nem úgy alakult, és ezzel találkozni kemény, nagyon-nagyon kemény helyzet. És támadt egy nagy gondolatod, egy ötlet.
Igen, talán onnan indul az egész, hogy én megtaláltam egyébként a ti YouTube csatornátokat, amikor szokásosan karácsony előtt kerestem társasjátékot, hogy mivel játszunk az öcsémmel, mi legyen az az újdonság, amivel játszunk. És nagyon rákattantam, és nagyon sok videótokat megnéztem, és utána már elkezdett érdekelni, mit lehet ketten, ugye ha az ember a párjával van otthon, akkor ritkábban tud nagy társasággal összegyűlni, úgyhogy nagyon sok izgalmas dolgot találtam, és akkor valahogy így, nekem azért nagyon sok ötletem van, lehet, hogy az olvasás miatt is, de ez hál' Istennek elég kreatív az agyam, és nagyon élvezem azt, hogy amióta a könyvesboltom könyvkiadom van azóta, ezeket meg is tudom valósítani, és nagyon nagy játszótér ez. És te gondolt, hogy lehet, hogy örültség, de nem lehetne valami olvasással kapcsolatos társasjátékot létrehozni? És akkor hát ki mást kerestem volna meg, mint téged, meg a párodat, És igen, hogy csináljunk valamit, ami nem irodalmi kvíz, mert a legtöbben most ezt kérdezik, amióta tudják, hogy lesz társasjátékunk, hanem valami, amiben kell, hogy olvasó legyél, vagy szeresd a könyveket, vagy motiváljon arra, hogy még több történetet megismerj, és még több könyvet megismerj. Úgyhogy így jött az egyszer volt.
Pontosan ez volt a nagy inspiráció nekem. Rádöbbentem, hogy konkrétan ilyen társasjáték nincs. Nagyon tetszett az alapgondolat, hogy nézzünk meg egy olyan társasjátékot, ami irodalmi, szépirodalmi, komolyirodalmi, könnyűirodalmi, irodalmi jelleggel, fantáziával készül, de nem feltételez tudást. Tehát rögtön jött a csábítás, hogy irodalmi kvíz. A kvízjáték egy borzasztó nehéz műfaj, mert dupla lépcsővel rendelkezik, dupla küszöben van. Egyrészt maga a játékszabály, másrészt tudást feltételez, úgyhogy duplán tudja magát butának érezni a játékos. Úgyhogy biztos van egy réteg, aki nagyon szereti az ilyen kvíz megfejtéseket, de ez volt az első döntés, hogy azt dobjuk ki az ablakon. De nézzük meg, hogy mi van, ha nem feltételezünk tudást, de szóljon történetről, történetmesélésről. Ahogy említetted korábban is, nagyon sokan szeretnek történetekkel foglalkozni. Elképesztő ősi igény, és hihetetlen műveltségből táplálkozunk. Tehát azt mondtam, hogy van ez az elképesztő irodalmi lexikális csoda, vegyük szövetségesként, hogy nézzük meg, hogy inspiráció, fantasztikus fordulatok, megfejtések vannak, és kínáljuk fel a játékosoknak ezeket a fordulatokat, lehetőségeket, főszereplőket, végkifejleteket, döntsék el ők, hogy melyik tetszik nekik jobban. Jobban most a játékszabályban nem is mennénk bele, ennek egy külön videótartalma lesz egyébként, mindenképpen tudtok majd róla, vagy hogy értesültök majd róla, de nagyon izgalmas volt ez a folyamat, ahogy pontokon találkoztunk, nekem volt egy megfejtésem, prezentáltam, akkor Ági véleményezte, hogy nagyon jó, szerinte lehetne jobb. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy hazamegyek, elkészülök, és tadá, elkészült, hanem ez egy folyamat. Tehát szépen lassan tesztelgettük, finomítgattuk, alakítgattuk, rengeteg fantáziát és kreativitást tettünk bele mindketten. És nekem megérésem, hogy én hoztam egy mechanizmust, Ági hozott egy világot, és nagyon szépen találkozott ez a bizonyos kettő. A legtöbbet talán a címén gondolkodtunk.
Igen, jó sokat gondolkodtunk a címén, ugye egyszer volt a címe tulajdonképpen, ami szerintem egy baromi jó cím.
Nekem is tetszik.
Sok ötlet volt, de nekem nagyon tetszik. Pláne az alcímmel, és boldogan éltek, amíg azt nem mondjuk, hogy mégse. Szóval én ezt imádom így komplexitásában, és amit még imádok, hogy gyakorlatilag ebben a játékban, bár a szabályzatot tényleg majd megismerjétek később, nem történik más, mint hogy a saját bestselleredet meg kell írni. És ami miatt szerintem még különösen izgalmas, hogy az, aki mondjuk a pontozós játékokat szereti, az is egy kicsit a parti játék része is benne van, élvezi, de aztán van egy nagy mesélés.
Így van.
És ez az igazán izgalmas, hogy egy picit talán kell hozzá némi bátorság, hogy elmerd mesélni annak a kis társaságnak, mert feltételezzük, hogy az ember azért a barátaival játszik, és nem vadidegenekkel sok esetben, de hogy szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz, hogy ki mit prezentál majd, és mit hoz ki a játékból tulajdonképpen. Mi lesz az ő bestsellere?
Nagyon fontos volt nekem az újrajátszhatóság, hogy találkozzunk nagyon sok helyzettel, hogy kommunikálja a játék az irodalom kultúra elképesztő gazdagságát, és a játék végén történő egy műalkotás elkészítése. Nekem nagyon fontos volt szerzőként, hogy számolgathatunk pontokat, de alapvetően ez nem egy kifejezetten pontszámolgatós játék, viszont sokan kompetitív hajlamú emberek, akiknek nagyon fontos tudni, hogy most hányadan állunk a játékban, ki lesz a győztes, hogy most ki vezet, ki nem vezet, lehet pontokat számolni, de nekem másodlagos volt. Pontosan ez a műalkotás elkészítése volt, hogy irodalmi igénnyel készüljön el valamilyen munka végén, egy saját történet, amit fel tudsz mutatni a játék végén, és nem feltételez tudást. Hogyha van műveltséged, van irodalmi előismereted, egészen más dimenzióban játszod a játékot. Tehát csodálatos, amikor Ágival játszottuk, olyan együttállásokat pendített meg, és hozott olvasmányélményeket csatolva, és játszottunk játékossal, aki azt mondta, hogy neki ez tetszett jobban. És mindegyik valid, mindegyik működik. Úgyhogy szerintem az egyik legfontosabb az egyszer volt a kapcsolatban, hogy ha rengeteg könyvet olvastál, szerintem tetszeni fog, és hogyha nem olvastál egyetlen könyvet sem, akkor is tudsz hozzá csatlakozni.
És hogy szerintem nagyon vicces. Amikor teszteltük, próbáltuk, azért mondjuk el, hogy nekem ez volt nagyon izgalmas folyamat, hogy készül egy játék, mert fogalmam nem volt, hogy készül egy könyv, azt pontosan tudom, de egy társas játék, tök új világ. És teszteltük, és sokat játszottunk vele, és én is játszottam a például a könyvesboltomban dolgozókkal, és nagyon vicces volt. Úgyhogy tényleg szerintem ez egy nagyon jó játék lesz.
Jó sok dologról beszélgettünk már, ami a könyveket meg a társasjátékokat illeti. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy beszélgettünk egy picit. Bízunk benne, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, esetleg valamelyik közösségi oldalon egy megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a tartalom. Reméljük, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot és jó olvasást. Sziasztok!
Sziasztok!